Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy megengedted megérnünk advent 4. vasárnapját. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba azért, hogy dicsérjünk téged. Köszönjük néked gondviselő szeretetedet, amivel körülvettél egész eddigi életutunkon, az elmúlt héten is. Köszönjük néked, hogy adtál testi, lelki táplálékot, vezetgettél minket, fölöttünk tartottad a kezedet, megerősítettél, megbátorítottál, vigasztaltál bennünket. Köszönjük néked jóságodat, melyre rá nem szolgáltunk. Valóban kérünk arra is, hogy bocsáss meg nekünk az Úr Jézus véréért a mi bűneinket, amiket hálátlanul ellened elkövettünk, akár gondolatokba, akár szóba, akár cselekedetekbe. Bocsáss meg mindent nekünk, amit elmulasztottunk megtenni, pedig jó lett volna megtenni. Köszönjük néked, hogy megalázhatjuk magunkat, és vallhatjuk, hogy a te bocsánatodra szoruló emberek vagyunk, és köszönjük néked, hogy vigasztalsz is minket rögtön, hogy bízzál, fiam, bízzál, leányom, megbocsátottak a te bűneid. Köszönjük néked, hogy van számunkra kegyelem, irgalom a te bőséges, kimeríthetetlen jóságodból. Köszönjük néked, hogy ebből élhetünk, és ezért állhatunk meg most is előtted, és dicsérhetünk téged. Köszönjük néked különösen is, ami áldott megváltónkat, az Úr Jézust, akinek földre születésére emlékezhetünk, de akinek kereszthalálára is emlékezhetünk, és akinek a feltámadására és dicsőségére, és majdani eljövetelére is gondolhatunk most. Köszönjük néked, hogy kérhetünk téged, atyánk, hogy mutasd meg nekünk a te egyszülött fiadat a mai istentiszteletünkön is, hogy őt lássuk, benne reméljünk, és az ő hűséges követői lehessünk. Kérünk, áld meg mai istentiszteletünket. Szólj hozzánk, Urunk, drága mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva hallgassátok Isten igéjét János evangéliumából, a 10. részből. A 10. rész első versétől olvassuk az igét. Tehát János evangéliumának 10. rész első versétől. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnan tör be, tolvajoz és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Újra mondta azért nekik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyéb érjő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, életem adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, melyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra. És lészen egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. senki sem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt, én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlást lőn a zsidók között a beszédek miatt, és sokan mondják vala közülük, ördög van benne, és bolondozik. Mit hallgattok rá? Mások mondának, ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja-e vakok szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe is tél volt. És Jézus a templomban a Salamon tornácában járt. Körülvették azért a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Mondta pedig Jézus, megmondtam nektek, és nem hisztek. A cselekedetek, melyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek nekem, mert nem az én juhaim közül valók vagytok, amint megmondtam néktek. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat nekem adta, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Kedves testvéreim, karácsonyra készülünk, már negyedik advent van, és hallgatjuk az Úr Jézust vasárnapról vasárnapra, hogy bemutatkozik nekünk az ő drága beszédében, szavaiban. Múlt vasárnap azt hallottuk, hogy jó pásztornak nevezte magát, és egy hosszú, több részből álló beszédet mondott el erről, amiben a jó pásztornak, vagyis önmagának sokféle jellemzőjét ismertette, amely jellemzőkből néhányat kiemeltünk, nem mindet, mert akkor még most fejeznénk be azt az Isten tiszteletet. Egy párat kiemeltünk. Ahogy így fölidézzük a múlt vasárnap Isten tiszteletet, talán el se tudjuk képzelni, hogy valaki nem érti ezeket a jézusi szavakat, nem érti, hogy mit akart mondani, de érdekes, hogy amikor Jézus elmondta a beszédének az első részét, a János evangélista azt mondja, hogy nem értették az emberek, amit beszélt. Mit akar ezzel mondani? Aztán Jézus folytatta a tanítását, és hát megint mondott egy újabb beszédet ugyanerről a témáról. Hát itt már nem azt olvastuk, hogy ezt nem értették az emberek, hanem azt, hogy ez már heves vitákat váltott ki az emberek között. Arról kezdtek vitatkozni, hogy ez most egy megszállott, vagy nem megszállott. Nem értették igazából a beszédnének a második felét sem. És aztán úgy tűnik, hogy egy kicsit később még egyszer visszatért erre a képre az Úr Jézus, és hát akkor meg már annyira megbotránkoztak rajta a hallgatói, hogy majdnem kivégezték. Köveket ragadtak, hogy megöljék. Megértették ugyanis, hogy Jézus Krisztus ezekkel a beszédeivel, amikben jó pásztornak nevezte magát, tulajdonképpen Istennek nevezte magát. És hát ezt a zsidó fülek Isten káromlásként értékelték, és ennek a büntetése halál volt, ki akarták végezni ezért. Érdekes, hogy egy ilyen általunk ilyen idilli képnek tartott beszéd, amiből mi olyan sok vigasztalást, meg örömöt, meg erőt merítünk, hogy ez abban az időben Jézus hallgatóságának egy nagy részénél kiverte a biztosítékot gyakorlatilag. Na, múlt vasárnapi beszédsorozatnak a múlt vasárnapi részét most egy kicsit magunk mögött hagyjuk, és a második részére koncentrálunk, és egy mozzanatot emelnék ki ebből, nevezetesen azt, amikor Jézus magát kétszer is, ha nézitek a Bibliát a 7. és a 9. versben, kétszer is ajtónak nevezi. A jók ajtajának. Emlékszem, hogy fiatal koromban sokszor beleakadtam abba, hogy hát Jézus a beszédjének az első részében magát pásztornak mondja, aztán meg itt a második részében magát ajtónak nevezi. Hát akkor most melyik? Most ő egy személy, vagy egy tárgy? Egyszer ez, egyszer az. Ráadásul, ha alaposan olvassátok az írást, akkor az első beszédben is említést tesz egy ajtóról, és az ajtón állóról, amit ott megint más értelemben használ, mint a második beszéd sorozatában az ajtó szavát vagy fogalmát. Tehát még ez is bonyolítja egy kicsit a megértést. Na mindegy, olvastam aztán később egy ismert skót teológusról és igehirdetőről, úgy hívták, hogy Sir George Adam Smith, 1942-ben halt meg egyébként, és beutazta ez a skót lelkész Palesztinát. Nagyon részletes és híres térképet is kiadott a Szentföldről, amit nagyapám könyvtárából volt szerencsém megörökölni. Na hát ez a kutató lelki pásztor a szentföldi utazásai során találkozott egy juhait őrző pásztor fiúval, és beszélgetésbe legyedett vele, és közben a pásztor megmutatta neki azt a karámot, ahol az éjszakákat töltötte a juhokkal. És írja ez a lelkész, hogy itt csak 4 kőfal volt. Ilyen kövekből raktak egy ilyen kis pár centi magas falacskát, vagy pár hát fél méternyi, vagy méteres magasságú falacskát, és hát ott volt a 4 fal, nem volt rajta ajtó, csak egy nyílás. Csak egy nyílás. És azt mondja a legény pásztorfiú, hogy hát amikor este jövünk, bemennek ide a juhok, akkor itt aztán tökéletes biztonságban vannak. Ez hogyan, kérdezte tőle a lelkész, amikor nincs is ajtaja a karámnak? Hát úgy, mondja a pásztorfiú, hogy amikor lemegy a nap, és bemennek a juhok, akkor én odafekszek ebbe a nyílásba, az ajtónyílásba. Így aztán egy juh se tud kijönni éjjel, és egy farkas se tud bemenni éjjel, és így teljes biztonságban vannak. Én vagyok az ajtó. És hát akkor megértettem, amikor olvastam ezeket, hogy így lehet egy pásztor ajtó is egyben. Jézus példabeszédében tehát nincs semmi képzavar, semmi törés, mert a jó pásztor ajtóként is működik. Na hát Jézusnak ma ezen a bemutatkozásán gondolkodjunk el egy kicsit, hogy tudnélik ő az ajtó. Először is arról szeretnék beszélni, hogy Jézus biztosítja a juhainak, vagyis a benne bízóknak az örök életét. A második pontban meg arról szeretnék beszélni egy kicsit, hogy Jézus Krisztus biztosítja a juhainak, a benne bízó embereknek a bővölködő földi életét is. De először nézzük azt, hogy ő biztosítja a juhok örök életét. Azt mondja, hogy aki rajtam keresztül lép be a juhok közé, a juhok karámjába, a juhok közé, aki rajtam keresztül lép be, az megtartatik. Ez a megtartatik szó. Ez azt jelenti, hogy megmentetik, megmenekül az illető. És ez a Szentírásban ez a szó azt jelenti, hogy üdvözül, örök életet nyer. Nem kárhozik el. Megtartatik, üdvözül, örök életet kap, aki rajtam keresztül lép be. Itt már kezdjük érezni azt, hogy Jézus ebben a szavában is, ugyanúgy, mint a jó pásztorról mondott szavában, kizárólagossági igénnyel lép fel. Tehát azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, nem egy ajtó vagyok, aki az üdvösséget biztosítja az embereknek, hanem én vagyok az egyetlen ajtó. Kizárólagosan én vagyok az üdvözítő. Rajtam keresztül lehet üdvözülni egy embernek. Nektek is, zsidók, meg másoknak is, mert érezzük benne ezt az univerzalitást is, hogy amit itt Jézus mond, azt nem csak a zsidóknak mondja, hanem a pogányoknak is, nekünk is mondja. Egyedül ő ma is az üdvösségbe vezető ajtó, ráadásul ez... Úgy is érthetjük, hogy minden ember számára, mindenféle ember számára, mindegy, hogy valaki fehér, vagy fekete, sárga, vagy nem tudom milyen bőrszínű, mindegy, hogy hol él a föld kerekén, az is mindegy, hogy mikor él, minden ember számára, minden korban egyedül Jézus az üdvösségbe vezető ajtó. Hát egy ajtó, mégpedig nem lényegtelen ajtó. Ugye sokféle ajtó van a világban, van a házunknak is ajtaja, meg a mellékhelyiségnek is van ajtaja, meg van a templomnak is ajtaja, meg sok mindennek van ajtaja. És az ajtó az úgy megosztja a teret valahogy, mert van egy ajtón kívüli lét, meg van egy ajtón belüli lét. Ugye? Lehet ott is lenni, meg itt is lenni. Hát Jézus is egy ilyen egyértelmű, világos ajtó, hogy elválaszt. Aki rajta keresztül belépett, annak üdvössége van. Aki rajta kívül van, az, annak még nincs üdvössége. Az más szóval a kárhozatban van. Ez egy nagyon lényeges mozzanat, amit meg kell jól értenünk, mert lehet azt mondani, hogy persze hát az ajtón túl van az üdvösség, rendben van, de jó. De amíg be nem léptünk az ajtón, addig a pokolba vagyunk. Addig a kárhozatba vagyunk, és ott is maradunk, ha nem lépünk be ezen az ajtón. Ami ráadásul nyitva is van. Jézus nem egy bezárt ajtó, ami nem lehet átmenni, hanem nyitva van. És úgymond hívogató is az az ajtó. Kedves testvérek, ilyen adventi időszakban nagyon el kell gondolkozni azon, hogy én nekem pontosan milyen viszonyom van ezzel a karácsonyi gyermekkel, aki aztán felnőtt, meghalt, feltámadt, és most a dicsőségben van. Milyen viszonyom van nekem ő vele? Hiszek én benne? Rábíztam magam, mert ezt jelenti átlépni az ajtón, hogy hiszek benne, mint megváltó Uramban. Hiszek a meghalt, a feltámadott Jézusban, mint az én megváltó Uramban. És nem csak, hogy hiszem, hogy van, hanem úgy hiszek benne, hogy rábíztam magam, követőjévé lettem, teljes szívemből, és az életem és a szívem centrumába ő áll, nem én. Átléptél már ilyen értelemben, kedves testvérem, hadd kérdezzelek itt személyesen is, átléptél már ezen az ajtón? Vagy még előtte vagy? Kicsit viccesen fogalmazva, emlékszem, hogy még albertisai lelkész voltam, és ugye előd kisfiunk az már ott megszületett, és egyszer keresgéljük, hogy hol van Elődke. Nézzük jobbra, nézzünk balra, nem volt olyan nagy az udvar, hát kim volt az udvaron, keresgéljük, látjuk, hogy nagy csöndbe alszik az imateremnek az ajtaja előtt. Lefeküdt ott, volt egy kis lépcső, rajta egy kis puha lábtörlő, Elődkénk fogta magát, elfáradt, lefeküdt, azt elaludt az ajtó előtt, ott aludt kint. Na, hát lehet így lefeküdni Jézus előtt is, most idézőjelbe teszem, alszunk, de az ajtón kívül. Olyan jó itt, olyan kellemesen odasütött a nap, ott elsütkérezett a gyerek, elaludt. Mi is úgy, jó nekünk itt Jézus ajtaja előtt, hogy így mondjam, és ott elsütkérezünk, nem lépünk be rajta, de jó nekünk itt lenni. Vagy tanakodhatunk az ajtó előtt, hogy most ide kell bekopogni, nem kell bekopogni. Ó, mi van azokkal, akik már beléptek? Lehet bölcselkedni ilyen dolgokról is, hogy jaj, de hát már vannak, akik beléptek, én meg még itt vagyok, de mi lehet ő velük, akik már beléptek? Belépjek, ne lépjek. Rágódhatunk ezeken a dolgokon, testvérek, de én mindenkit arra biztatok, hogy minél előbb lépjen be, mielőtt még az ajtó bezáratik, és elvétetik a lehetőség, hogy belépjünk, mert ez nem mindig van nyitva előttünk ez az ajtó. De ma még nyitva van, és ma még szabad hinnetek Jézusban, és szabad hinnünk a Krisztusban, és oda lehet neki adni a szívünket, és boldogok vagyunk, ha már el tudjuk mondani, hogy én már odaadtam, én már Jézusé vagyok. Persze nem olyan nagyon egyszerű dolog, testvérek, belépni ezen az ajtón. Megmondom miért. Azért, mert nem lehet akárhogy belépni. Ugye itt az ember, mindnyájan ilyenek vagyunk, hogy tele vagyunk büszkeséggel, kivagyisággal. Ez az alaptermészetünkben benne van. És tehát így nem lehet átlépni. Gőgösen, büszkén, kivagyiságunk nagy tudatába. Na kisfiam, sikerült megcsinálnod ezt a dolgot, büszke vagy magadra? Látjuk nem tudom hányszor a filmekbe. Így nevelik szülők a gyerek. Büszke vagy magadra? Igen, apuka, büszke vagyok. Hát negyél is büszke, én is büszke vagyok rád. Hogy sikerült ez? Jó gyereknevelés. Csak tápláljuk az egóját a gyereknek. Nehogy véletlenül azt mondjuk neki, hogy kisfiam, örülünk az eredményednek, adj hálát először is az Úrnak, hogy megsegített tégedet. Ő legyen az első. Nem, jó, befűtünk neki. Még nagyobb legyen az egó gyerek. Mert azt tanultuk a pszichológusoktól, hogy a nagy egó nélkül nem lehet sikeresen élni. Nem nagy hit nélkül, Krisztusba vetett gyermeki hit nélkül nem lehet sikeresen. Nagy egó nélkül nem lehet. Nézem tegnap a nagy súlyemelőnket, akit már 400 kiló körül tart, szakításba és lökésbe, ugye az egyesített. És hát riporter mondja, hogy milyen nagyszerű eredmény ez, hát a top 10-be benne vagy, igen, benne vagyok a top 10-be a világon. És Magyarországon kikövett téged. Hát aki követ, az 350 körül tart. És akkor tudod érzékeltetni, hogy mi a különbség a 350 meg a 400 között? Hát tudom. Az egyik olyan, mintha beülnél egy ilyen hétköznapi kocsiba, a másik meg olyan, mintha egy Forma 1-be ülné. Az 50 kiló az óriási különbség. Hát mit szólsz, hogy így ilyen nagyszerű ember? Hát igen, ilyen. Semmi, azért mondom, egy fikarc hálaadás. Semmi. Én. Hát így nem lehet belépni ezen az ajtón. Ezzel a mentalitással, ezzel az indulattal. Ott csak úgy lehet bemenni, hogy a fogadóigében hallottátok majd. Az ember azt mondja, én nyomorult ember, ó, én ügyefogyott, ó, én koldus. Hogy is léphetnék be itt? És akkor Jézus mondja, gyere! Itt az alázatosak mehetnek be, a koldusok mehetnek be, akik összetörték a szívüket az Úr előtt a bűneik miatt, az elveszettségük miatt. Azok beléphetnek. A büszkék azok kimaradnak. Ezért nehéz itt bemenni. Sőt, lehetetlen. Ha csak nem az Úr megadja nekünk, hogy tényleg összetörik a szívünk, és azt mondjuk, hogy ó, én nyomorult ember. De jó, hogy beléphetek ezen az ajtón. Nem érdemlem. De én hiszek benned, Jézusom, megváltó Uram. Te értem haltál meg. Te értem támadtál fel. Értem élsz. Te vagy az üdvözítő. Az üdvösségbe vezető egyetlen ajtó. Be akarok rajtad lépni. Kell lesz nekem. Az ilyen ember belép. Kedves testvérek, kérdezem, hogy hát beléptetek-e vagy nem? Mert oda bent van az üdvösség, ide kín meg a kárhozat. Csak ennyi forog kockán. És ezt ilyen igazán komolyan mondom. Nem csak azért, hogy itt szónoki módon próbáljak itt meghatni benneteket. Nem. Nagyon komolyan az Úr akar bennünket elgondolkodtatni erről a kérdésről. Ez egy egzisztenciális kérdés. A lehető legfontosabb kérdés. Belépek vagy nem lépek be? Vannak persze más ajtók is, most így mondom, a mai világban, amik azt ígérik nekünk, hogy ha itt belépsz, akkor jutsz el a paradicsomba. Van ilyen reklám, és biztos láttátok ezt, hogy áll egy ember, így tanakodik, tanástalan, és akkor ilyen mindenféle ajtók jelennek meg így hirtelen előtte, és akkor mindegyikre ki van írva egy banknak a neve. És akkor, illetve nincs kiírva egy banknak a neve, csak egy ajtó egyszer csak így felpattan, és kiárad a fény. Na ott már föl van írva, hogy az melyik bank. Ha itt belépsz, na akkor aztán eljött az éden. Bejutsz a paradicsomba. És hát így van, testvérek, hogy hát itt vannak ilyen ajtók előttünk. Van, amelyiknek a bank van fölírva az ajtajára, vagy az ajtóra, a bank, vagy pénz. Mert az vezet el az üdvösségbe. Van, amelyiknek más van kiírva. Van, amelyiknek az van kiírva, hogy misztika. Misztika. Kell magadba süppedjél, és akkor magadba ott a lelked mélyén megtalálod az üdvösséget. Van, amelyikre az van kiírva, technika, robotika, nanotechnológia, majd ezek által elérjük az üdvösséget, az örök életet, a teljes egészséget, mind megváltjuk magunkat. Ki van írva egyes egyházaknak is az ajtajára, hogy elég, ha megkeresztelkedsz, már is üdvösséged van. Sokszor reformátusok is gondolják, hát vallásos kötelességeimnek eleget teszek, meg vagyok keresztelve, úrvacsorázok, járok templomba, itt vagyok az istentiszteleten, akkor nekem már üdvös, beléptem az ajtón, tagja vagyok egy gyülekezet. Nem, testvérek, nem. Nem ezt mondta Jézus. Akkor, jó, akkor megjavulok. Van egy ajtó, mert ez van kírva, megjavulok. Akkor jobb leszek, igyekszek jobb lenni. Nem lehet ezen se belépni. Akkor jót cselekszem, jó cselekedetek kapuja. Majd én jót csinálok, és akkor egyszer, majd ezen keresztül elérem az üdvösséget. És testvérek, nem lehet. Jézusnak ez a szava áthúzza ezeket a próbákat. Jézus polemizál, amikor azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Ezzel azt mondja, hogy nincs más. Akármilyen kegyesnek tűnik, vagy nem tudom, sokat ígérőnek, azok az ajtók a semmibe nyílnak. Láttatok már ilyen ajtókat? Láttam egyszer valami, jött egy ilyen interneten valami a butaságokról szóló ilyen kis filmecske, és akkor az egyik butaság az volt, hogy egy háznak az oldalát mutatták, a harmadik emelet magasságában körülbelül volt egy ajtó. De azon kilépett valaki, az úgy esett le, és halt meg, mint a pinty. Mert nem volt ott egy lépcső, azt nem felejtettek oda rakni. Csak egy ajtó három emelet magasságába. Hát vannak, lehet, hogy belülről nem tudom, mi volt kiírva, hogy a mennyország, vagy nem tudom, mit írtak rá ki, vagy a pokol, de az, hogy aki ott átlép, az ott meghalt. Vannak ilyen sokat ígérő ajtók, csak nem a megtartatás, nem az üdvösséget ígéri. Lehet, hogy azt ígérik, de nem adják meg. Az ember elkárhozik. Egy ajtó van, testvérek. Az Úr Jézus ma is polemizál ezekkel a különböző üdvigéretekkel, amivel itt politikusok, meg gazdasági emberek, meg vallási vezetők, meg nem tudom kik hozakodnak, influencerek hozakodnak elő. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus. Ha tetszik nektek, ha nem, és a mai embernek én tudom, hogy nem tetszik, meg tudjátok ti is, mert tapasztalhatjátok, hogy a posztmodern ember szerint a lényeg, hogy valaki őszintén higgyen valamibe, és akkor üdvözülni fog. Nem. Nem lehet azt tudni, hogy most Jézus az ajtó, vagy nem Jézus az ajtó. Lehet, hogy a buddhizmus az ajtó, lehet, hogy a nem tudom mi az ajtó, az Allah az ajtó. Nem lehet ezt pontos, de lehet tudni. Jézus az ajtó. Ehhez a kizárólagossághoz kell ragaszkodjak, és kell ti is ragaszkodjatok hozzá. Mert különben az ember elkárhozik. Tehát én arra hívlak ma is benneteket, hogy bízzatok az Úr Jézusban. Bízzátok rá magatokat. Arra valakire, aki a kereszten meghalt, aki aztán feltámadt, aki elvette a bűneinket és azok büntetését. Fogadjátok el megváltó uratoknak, és adjátok neki a szíveteket. Lépjetek át az ajtón, rajta. És akkor megtartottok, megmenekültök, üdvözültök. Annyira maga ez a szó is, testvérek, egyébként, hogy megtartatik valaki, megmentetik. Ez azt sugallja már önmagában egy ilyen különös szó ez, testvérek, mert azt sugallja, hogy az ember olyan nyomorúságban van, hogy erre van szüksége. Megtartatásra. Valóban nagy veszélybe vagyunk. Életveszélybe forgunk, testvérek, mindenki életveszélybe forog. Aki nem forog életveszélynek, nincs szüksége megmentésre. Megmentésre az szorul, aki fölött összecsapnak a hullámok. Aki rébb rádőlt a ház egy földrengésbe. Az szorul megmentésre. És mi megmentésre szorulunk, mert a bűneink miatt a kárhozat és a sátán fog minket, testvérek. Ránk összecsaptak már a fejünk fölött a hullámok, nem fognak, már összecsaptak. Már ránk szakadt a ház, ott vagyunk a romok alatt. Csak időkérdése az egész. Megmentésre szoruló ember vagyok. Akármilyen jól érzem magam a bőrömbe, akármennyire is csattanok ki az egészségtől, akármennyi pénzem is van, akármilyen szép karácsonyfánk van, megmentésre szoruló emberek vagyunk. Különben elveszünk. És itt jön Jézus szava, hogy én vagyok. Én vagyok az ajtó. Hát ezért hívlak benneteket, hogy abból a nagy veszedelemből, ami már itt van a küszöbön, és majd csak egyszer, nehogy utolérjen bennünket, de utolér az a nap, utolér a Krisztus visszajövetelének a napja, az utolsó ítéletnek a napja, amikor aztán igazán meg kell valaki mentsen minket, különben végünk van örökre. És itt van Jézus, aki azt mondja, hát én vagyok az, bízzatok bennem, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Legyetek a követőim. Hát ez az első dolog, amit szerettem volna így a szívetekre helyezni, hogy az Úr Jézus a juhok számára az üdvösséget biztosító ajtó, vagy pásztor, ugyanaz. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy az Úr Jézus nem csak az embereknek, a benne bízóknak az örök életét biztosítja, hanem a földi boldog életét is, a földi teljes életét is. Bocsánat, leestek a papírjaim. Ezért fölveszem őket. Tehát neki nem csak, hogy úgy mondjam, az örök életünkre van gondja, hanem már az örök élet előtti földi életünkre is gondja van. Azt mondja, hogy aki ugye ő benne bízik, az ember egyfelől kijár és bejár. Így mondja, kijár és bejár, és legelőtt talál, és bővölködő életet él. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, bővölködő életük legyen. Ez érdekes a kifejezés mód, a kijár és bejár, ezek a szavak az Ószövetségben is ott vannak, és jelentik az embernek az összes élettevékenységét tulajdonképpen. Tehát ahogy magyarul is mondjuk egyébként, hogy valaki lót fut, vagy jár, kell, sürög, forog, jön, megy. Azt értjük rajta ezeken a kifejezéseken, hogy valaki valamit csinál, tevékenykedik, dolgai után megy, viselkedik valahogyan. Itt is Jézus azt mondja, hogy aki ő benne bízik, és aki átment rajta, hogy így mondjam, az az ember majd kijár és bejár, vagyis hát végzi a maga dolgait a világba. Az ember nem egy ilyen passzív állapotra van, hogy így mondjam, kárhoztatva, hanem nagyon is egy aktívan fog élni. Aktívan fog élni. Kijár és bejár. Az Úr Jézus azt is értette, hogy az ember dolgozik, a hétköznapi életbe végzi a maga munkáját, meg azt is értette, amikor elmegy a templomba. Vagy eleget tesz a zsidó vallási előírásainak. Az is ebbe tartozik. És ma is így van, testvérek, hogyha mi bízunk az Úr Jézusba, és általa örök életet kaptunk, akkor mi csinálhatjuk a dolgainkat. Mehetünk a munkahelyünkre, intézhetjük, szervezhetjük, otthon, a ház körül elvégezhetjük a munkáinkat, közben elmegyünk a templomba, közben előveszünk a Bibliánkat, olvassuk, gondolkozunk, elmegyünk a gyülekezetbe, beszélgetünk róla, imádkozunk, énekelgetünk. Mindez úgy együtt jelenti azt, hogy az ember kijár és bejár. A Jézusban hívő ember az egy aktív életet él, és nem válik szét az életébe, testvérek, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy Jézus nem osztja meg az életünket úgy, hogy vannak a vallásos tevékenységeink, és vannak a világi tevékenységeink. Ez a vallásos embereknek a fejébe van, hogy a templomnak nincs köze az otthonomhoz, meg a munkahelyemhöz. Ez nem így van, testvérek. Jézus azt mondja, kijár és bejár. Ő körülötte forog az egész élet, mint ahogy a pásztor körül forog a juhoknak az élete. Mindig a pásztor körül forog a juhok élete, ő a tengelye az életüknek. Ő viszi be őket este, ő viszi ki őket, de napközben nem csak azt mondja, na sziasztok juhok, hanem ott van a juhokkal, ott jön, megy velük, vezetgeti őket, ápolgatja, figyeli őket. Körülötte forog a juhok élete, mert a juhok olyan mulyák, hogy azoknak szükségük van egy pásztorra. Meg különben össze-vissza mennek, meg elpusztulnak, meg zsákmány lesznek, meg minden. Nem is tudják magukat megvédeni. A juhok élete a pásztor körül forog. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy az egész életünk, úgymond a szakrális tevékenységeinkkel, vagy a kegyességi tevékenységeinkkel, meg a hétköznapi tevékenységeinkkel is Jézus körül forog. Körülötte forog. Ő egyé teszi az életet a számunkra. Nem viselkedünk másként a munkahelyünkön, mint ott a templomban. Vagy az áhítatunkban, mint a tyúkok között. Ugyanúgy viselkedünk, testvérek. Hívők vagyunk ott is, itt is, és nincs ilyen profán, meg szakrális tér az életünkbe, így elválasztva egymástól. Ez baj, ha így van, mert Jézus ezt nem engedi. Ő Úr akar lenni ugyanúgy itt a templomba fölöttünk, mint ahogy fönn a parókián. A házasságomba ugyanúgy, mint a presbiteri közösségbe. A Biblia órán ugyanúgy, mint amikor vezetem az autót. Ő úr akar lenni ott is, és itt is. Ő akar a centrumba állni. És Jézus azt mondja, hogy én fogok itt állni a centrumba. A bennem hívők életének a centrumába, és teszem egyé és harmonikussá az életüket. Fölszámolok minden kettősséget, meg nem tudom hányságot. Mert lehet az ember más a házasságába, más a munkahelyén, más a templomba, más a boltba, más a nem tudom hol. És szana szét szakad. Nem. Az életet én egyé teszem, rajtam keresztül járnak ki és be az én juhaim. Annyira csodálatos ez a dolog, testvérek, ha így van, ezért Jézussal élünk, akkor mindent megkapunk, amire szükségünk van. Nem fogunk mindent megkapni, amire vágyunk, de mindent megkapunk, amire szükségünk van. És ami minket igazán boldoggá és békességes emberré fog tenni. Úgyhogy igaz lesz az, amit írt már Dávid, hogy nem szűkölködöm, vagyis, hogy bővölködni fogok. Mindenem meg lesz. Egy hívő embernek megvan mindene, ami az élethez és a kegyességhez. A boldogsága az a békességéhez kell. Nem csak az örök élete van meg, hanem itt a földön is megvan. Megvan az az erő, megvan az a jókedv, megvan az a békesség, megvan az a türelem. Lehetne sorolni, ami kell nekünk. Mert nem csak igazságokra van szükségünk, hogy Bibliórán beszéltünk, nem csak nagy isteni igazságokra van szükségünk, hanem másra is. Mert nem egy nagy koponya vagyunk, egy ész vagyunk, akinek csak igazságra van szüksége. Szükségünk van olykor a vigasztalásra, van szívünk is, érzéseink is vannak. Szükségünk van a vigasztalásra, az örömre, a derűre, a lelki nyugalomra, a lelki erőre, a bölcsességre, a jó döntésre. Sok mindenre szükségünk van. És Jézus azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, mindenetek meg lesz, bővölködni fogtok ezekbe a dolgokba. Nem is annyira pénzre van nekünk szükségünk, tudjuk már ezt. Mert most mindegy, hogy mennyi pénzünk van igazából. Most, ha elmegyünk, ugye ilyenkor járjuk ezeket a boltokat, keresgélünk ezt-azt ajándékba valakinek. Voltam az Oceanbe, és látom, ott van egy pult tele sajtokkal. Ilyen sajt, olyan sajt, ilyen zöld sajt, piros sajt, sárga sajt, camembert sajt, nem tudom, ilyen sajt. Az ember csak ott áll. Ja, az egyik 4000 forint, a másik 6000 forint van, mit tudom én. Most minek? Megveszük az egyiket, aztán kész. Nem csinálunk belőle problémát, ugye? Nem veszünk meg 8 félét, vagy 15 félét, mert minek? Amikor ez egy is elég, és nem is kell a legdrágább, mert nem is valószínűleg nem is annyival jobb, vagy nem is tudom, mint egy olcsóbb. Tehát valahogy nem is ez áll az érdeklődésünknek, omlaknak, akkor minél többet. Van már 3, de még legyen 5. Nem, elég, amit Jézustól kaptunk. Megelégszünk azzal. Bővölködünk így is. Sok van. És akkor nézi az ember a tévét, ugye nézitek talán ti is a tévét néha, és akkor látom a kárpátaljai híradót, hogy az ember mindjárt úgy elszégyeli magát, vagy nem is tudom, annyira kényelmetlenül érezzük magunkat, hogy látjuk ott ezeket az embereket, akiknek a segélyszolgálatok visznek segítséget. És ott van egy bácsi, és alig tud menni, szegény, látszik, hogy valami sérülése volt a lábának, és mondja, hogy én 30 ezer forintnak megfelelő összeget kapok nyugdíjként az államtól. Abból élek. Kicsit szűkösen élünk. Kicsit szűkösen élünk. És akkor az ember gondolja, hogy 30 ezer forintot, tehát ott hagyjuk a Novába, amikor egy nagyobb bevásárlást csinál az ember. Nem egy hónapig ebből élünk. De a bácsi is utalt az Úrra. Aztán egy másik nénit is mutattak ott. Az is egy nagyon, ott élnek Kárpátalján, magyarok. Végtelen szegénységbe. És kap egy vödörnyi száraz élelmet, ilyen tartós élelmet. És akkor a néni boldog, és mondja, hálát adok az Úrnak, hogy ezt is kirendelte. És akkor mi meg, tehát hol van, ki az, aki bővölködik? Aki megelégedett, az tud bővölködni, nem? A megelégedett. Én megelégszem azzal, amin van, és így is bővölködöm. És nem csodálkoznék, ha az a néni fogta volna annak a vödörnek a felét, azt odaadta volna a szomszédjának, amelyiknek még kevesebb van, mint neki. Mert neki elég az is, amie van. Lehet így, testvérek, az Úrral élni, és bővölködni, még a szegénységbe is bővölködni. Valamelyik este volt a tévében lehet elmélkedni ezekről a dolgokról, testvérek, hogy hogy élünk mi Jézussal, meg hogy nem élünk. Valamelyik este volt a tévében Viski Andrásnak ez az édesanyjáról írt drámája, a Júlia című dráma, amit itt a gyülekezetünkben is megnéztünk egy alkalommal, mert itt is előadta annak idején ezt a monodrámát egy hölgy, még a régi templomunkba. És már akkor is úgy megragadhatta a szívünket, de most megint megnéztük Zsófival, feleségemmel, és úgy megragadja az ember szívét, hogy ott van ez az asszony, hány gyerekkel? 7 gyerekkel kinn a Duna-deltába kitelepítették. A férjét 22 évre ítélték, nem tudott róla már, vagy 5-6 éve, nem tudom, semmit. Azt se tudta, éle hal-e a férje. Ott van a Duna-deltába, egy olyan házba vitték őket, aminek nem volt teteje. És ott van a 6-7 kisgyerekkel, két szószoros értelemben kisgyerekekkel. És ahogy azt írja le az András fia, aki ott volt vele, hogy az anyukám, hogy beszélget Jézussal. És az egész film tulajdonképpen egy ilyen párbeszéd, vagyis hát nem is tudom, monológ, amit az édesanya az Úrnak intéz, az Úrhoz intéz. Nézzétek meg az interneten, biztos meg lehet találni. Csak készítsetek oda egy zsebkendőt is. Ahogy beszélget az Úrral, beszélget Jézussal, és megkapnak mindent, ami ahhoz szükséges, hogy ott átéljenek. Találtak a gyerekek kukoricát. Kukoricát. És van mit enni. Mert hagytak valami kukoricát a kukoricáról. Nem is találták, lopták. Felfüggesztette Isten a 10 parancsolatból a ne lopj parancsolatot. Mondja, vicceset. Mert még viccelődni is tud. Hát estvérek, valahogy lehet erről elmélkedni, hogy milyen az ajtón belül élni, ugye Jézuson belül élni, Jézussal élni, de hát ez ilyen, hogy az ember kijár és bejár, csinálja a dolgait, mindegy, hogy a Duna-deltába, vagy a újszegedi, nem tudom, parókián, vagy a szatymazi tanyán, ott élünk, csináljuk a dolgunkat, közben imádkozunk, közben az Úrhoz beszélünk, közben az Úr is beszél hozzánk, és közben megkapunk mindent, amire szükségünk van, és bővölködő életünk van, mert tanít minket megelégedni azzal, amink van. Nem kell aggódnunk, mert ráadásul egy olyan örök biztonságban vagyunk, amit hát nem is lehet leírni, mert mi tudjuk, hogy kinek hittünk, és meg fog minket tartani az örök életre. Azt mondja Viktor János, hogy az ajtón belül örök biztonságban vagyunk. Örök biztonságban vagyunk. Mindegy, hogy meghalunk, vagy örök biztonság, jön a betegség, örök biztonság. Örök biztonságban vagy. És akkor nekem nem kell félni, nem kell aggódni. Nem csak az örök életem felől, hanem nem kell aggódnom, hogy mit egyetek, és mit igyatok, és mibe öltözködjetek, mert mindezeket tudja a ti mennyei atyátok, és meg fogjátok kapni. És megkapjuk. Mondja valaki, hogy Jézussal élni rossz dolog. Hogy a Jézussal való élet elveszi az élet örömét. Hogy választanom kell, hogy örömteli életem lesz, vagy Jézussal élek, és akkor egy ilyen szerencsétlen, nyomorult életbe fogok élni. Ez az alternatíva? Nem, az alternatíva az, hogy Jézussal élek egy boldog, békességes, kiteljesedett életet biztonságba, lelkileg, anyagilag, örökre biztonságba, vagy nélküle élek egy nyomorult, pokoli életet, és utána el fogok kárhozni. Ez az alternatíva. Legalábbis a Biblia szerint, Isten igéje szerint. Azt már csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogyha mi beléptünk az ajtón, ott biztosan nem leszünk egyedül. Ott másokra találunk. Ott közösségre találunk. Ezzel fejezem be, mert a kezembe került a napokban egy könyv, Körmendi Lajosnak hívják az íróját, az a címe a könyvnek, A közösség nélküli ember. A posztmodern emberről beszél, a mai emberről, aki annyira individualista, hogy nincs neki közössége. Annyira szerencsétlenül önmagával van elfoglalva, hogy nincsenek neki szeretetteljes emberi kapcsolatai. Aki Jézusban hisz, az testvérek között találja. Az ott van a karámba. Nem? Jó, ott bégetnek körülött a juhok. Egyik így béget, másik úgy béget. Sokszor idegesítő is lehet. Egyik, másik bégető juhocska. Néha magunktól is idegesek leszünk, hogy mi milyenek vagyunk, meg milyenek. De benn vagyunk a karámba is. Ott vagyunk a nyájba. Majd olvassátok Lukácsi Vilmának a versét, hogy mindegy, hogy csak ott legyünk a nyájba. Mindegy, hogy csak ott legyünk. És ott közösségünk van. Közösségünk van egymással. Nem vagyunk magányos emberek, hanem vannak barátaink, vannak kedveseink, vannak szeretteink, lelki testvéreink, akikre számíthatunk, akik szeretnek minket, akiknek fontosak vagyunk, akik törődnek is velünk, még a pásztoron kívül. Nos, Jézus az, aki testvérek, ebbe az igébe ugye beszél hozzánk, és mondja, én vagyok az ajtó. Az első dolog, amit meg kellett ma értenünk, hogy ő az, akiben bíznunk el, és akkor belépünk rajta keresztül az üdvösségbe. A kárhozatból az üdvösségbe. A boldogtalanságból a boldogságba. A békétlenségből a békességbe. Egy hatalmas, határozott ajtó. Egy hatalmas váltás. Itt a sötétség, ott a világosság. És Jézus hív minket, hogy jöjjetek, lépjetek át. És ha átléptünk, a második dolog ez volt, ott talál minket az Úr maga, meg mi őt, és kijárunk, és bejárunk, és ő vezetget minket, és ellát minket mindennel, és közösségé formál minket, és valami csodát élhetünk meg, már itt a földi életünkben is. És ha eljön a halál, vagy eljön Jézus, akkor jó nekünk, örökre ott leszünk vele. Hát magasztaljuk ezt a Krisztust. Őt vártuk, ő érkezett meg, és most is őt várjuk, és meg fog érkezni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked a bemutatkozásaidat. Köszönjük néked, hogy nem úgy kell karácsonyra készülnünk, hogy nem tudjuk, hogy te ki vagy, hanem nagyon is jól tudhatjuk, hogy te ki vagy, aki ott feküdtél abba a jászolba Betlehembe. Köszönjük néked, hogy aztán nem csak ott feküdtél, hanem a keresztre is fölfektettek és fölszögeztek, fölállítottak, és ott fügtél a Golgotán. Köszönjük néked, hogy aztán sírba fektettek, de a sírból is föltámadtál, és élsz, és most ott ülsz az Atya Istennek a jobbján. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ki jött el annak idején a földre. És köszönjük néked, hogy annyit beszéltél magadról azért, hogy ismerjenek meg téged, ismerjünk meg téged, mi is, mai emberek. És nem csak, hogy ismerjünk, hanem, hogy bízunk benned. És oda tegyük a szívünket a te kezedbe. Oda tegyük az életünket a te kezedbe. Hogy te légy a mi jó pásztorunk. Örökre. Köszönjük te néked, hogy ma is hívogattál minket. Hogy adjuk neked a szívünket, életünket. És köszönjük, hogy el tudod bennünk végezni, hogy ez megtörténjen. Imádságba kimondjuk neked, hogy itt vagyok, Uram. Én a nyomorult, az elveszett, a pokol fia, itt vagyok, ments meg, átadom magam neked. És köszönjük te néked azt, hogy te megtartasz minket. Áldunk azért a földi életért, amit a tieidnek biztosítasz. Köszönjük, hogy veled járhatunk ki és be, veled csinálhatunk mindent. Köszönjük, hogy az életünket egységessé teszed. Köszönjük, hogy szeretett közösségbe kapcsolsz egymással. És köszönjük, hogy mindent megadsz a te juhaidnak, amire szükségük van. Bőven megadod nekik, nekünk. Köszönjük néked, hogy nagy biztonságban, sőt örök biztonságban élhetünk, félelem, aggodalom, rettegés nélkül, várva téged, ami hatalmas üdvözítő urunkat, ami jó pásztorunkat. Köszönjük, hogy megmentesz minket a veszedelem napján. Áldunk azért, hogy ma is így ünnepelhetünk téged, és így készülődhetünk az ünnep csúcspontjára, ami előttünk áll. Kérünk, hogy készítsd el a karácsony ünneplésünket a gyülekezetben, otthonainkban. Kérünk a mi népünkért, hogy segítsd sok honfitársunkat, hogy téged láthassanak meg az üdv centrumában, ne magukat, ne dolgokat, ne pénzt, ne a talmi ragyogó dolgokat, hanem téged. Imádkozunk, hogy adj a mi népünknek is igazi karácsonyt, országhatáron, innen és túl is. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, légy gyógyítójuk, megerősítőjük, légy családtagjaikkal is, vigasztald, erősítsd, bátorítsd őket is ezen az ünnepen is. Köszönjük te néked, hogy hatalmas kezedben vannak a juhok, és te tudod gyógyítgatni őket. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk így egész gyülekezetünket. Kérünk, áld meg, szenteld meg közösségünket, és add, hogy rád mutató közösség lehessünk ebben a világban, ebben a városban. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután 4 órától lesz a gyülekezeti karácsonyunk, melyre elég sokan jelentkeztetek. Azt kérem azoktól, akik jönnek, hogy kicsit előbb érjenek ide, úgy 3:45 felé, ha lehet. Mert csoportokra kell oszlanunk, és hogy időben el tudjuk kezdeni az alkalmat, ezeket a csoportokat össze kell szépen szerveznünk. Tehát, ha lehet, 3:45 körül érjetek ide, akik jönnek. Mondhatom, pontosan 3:45-re gyertek ide. Ne a körül, hanem akkorra gyertek. Akik jönnek, azoknak még egy dolgot kell tudni, hogy a programban lesz egy udvari rész is, tehát egy körülbelül 25-30 perces udvari tartózkodással is számolni kell, tehát úgy öltözzetek föl, hogy legyen rajtatok meleg cipő, nadrág, szoknya, nem tudom, ami kell, kabát. Mert nincs olyan nagy meleg odakint, és egy kicsit ott kint is kell lennünk. Tehát akik jönnek, erre is készüljenek. Egyébként mondhatom rögtön, hogy lássátok a dolgot, hogy 3 csoportra oszlunk a tömeg elkerülése céljából. 3 csoport van kialakítva a jelentkezőkből, és a 3 csoport 3 helyszín között fog forogni. Mindegyik csoport megfordul 3 helyszínen, ilyen forgóba. Úgyhogy, és az egyik helyszínt már az udvarra kellett tegyük, a szín alatt leszünk. Úgyhogy meleg ruhát is hozzatok magatokkal, és arra is készüljetek, hogy egy kicsit kint kell leülni majd. Vagy állni, toporogni, kinek hogy tetszik. Tehát ma délután szeretettel hívlak és várlak, és várunk benneteket itt a megbeszéltek szerint a gyülekezetbe. A jövő héten az alkalmaink kedden, szerdán és csütörtökön lesznek, este 6 órakor, ezek bűnbánati alkalmak lesznek itt a templomban. A teológusaink fognak szolgálni, Bus Peti, Lupsa Tamás és Szabó Jani, Jánoskánk. Ők fognak itt esténként igét hirdetni, és készülünk így karácsonyra. Kedd, szerda, csütörtök. Pénteken szent este van, akkor 4 órakor lesz Isten tisztelet. Ezt én igyekszem majd megtartani, ha Isten éltet minket, szeretettel várunk, tehát pénteken 4 órakor, szombaton és vasárnap, délelőtt 9 órakor lesz Isten tisztelet itt a templomban, úrvacsoroztással egybekötve. Tehát mindenki így készüljön, és szeretettel várunk mindenkit az ünnepi Isten tiszteleinken és közösségi alkalmainkon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.